Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A mai előadás egy kicsit el fog térni a Mindentudás Egyetemének eddig előadásaitól, elsősorban azért, mert én nem arról szeretnék most beszélni, hogy mi az, amit a sötét laborba fabrikálni szoktunk munkatársainkkal, hanem ennél sokkal nehezebb fába szeretném vágni a fejszémet. Arról kívánok beszélni, hogy a fizika egyáltalán miről szól. Ennek a apropója az, hogy itt el is hangzott, hogy 2005 a fizika nemzetközi éve. Kérdezhetjük, hogy miért. Nekem például minden év a fizika éve, de itt most nem egészen erről van szó. Az ENSZ döntött végül is úgy, hogy ezt az évet a fizika nemzetközi évének deklarálja. Kérdezhetjük azt, hogy miért. Hát azért, mert 100 évvel ezelőtt, 1905-ben történt egy csoda. Ezt Einstein csodálatos évének szokták nevezni, viszont a fizika csodálatos évének gondolom inkább hívni. Ugyanis ekkor az történt, hogy egy Albert Einstein nevű szabadalmi ügyvivő beküldött 3 cikket egy éven belül az Annalender Physiknek. Az első az olyan 130 oldal környékén jelent meg, a második az 500. oldal környékén, a harmadik pedig a 900. oldal környékén, ugyanabban a 17. számú kötetben. Most ez az illető, ez úgy csuklóból megoldotta a fizika akkor égető problémái közül talán a 3 legfontosabbat. Azt, hogy mit oldott meg, azt nem volt könnyű kitalálni, mert Einsteinnek meg volt az a jó szokása, hogy rendkívül obszkúrus címeket adott a dolgozatainak. Az például, ahol leírta a speciális relativitás elméletet, ami sok szempontból ugye új utakat nyitott a fizika történetében, annak azt az érdekes címet adta, hogy a mozgó testek elektrodinamikájáról. No, aki ebbe úgy belátja, hogy ez világos, hogy itt a relativitás elméletről van szó, azt gondolom, hogy nagyon sokat tud a dologról. Einstein tehát valóban azt gondolom, hogy egy egészen csodálatos dolgot produkált, és én szeretem is egyébként ezt a képét mutatni Einsteinnek, ugyanis Einstein inkább ilyen formában ismert, vagy épp úgy, hogy kidugolja a nyelvét. Valami oknál fogva azt gondolom, hogy a kutatókról is el szoktak terni ilyen sztereotípiák, még szerencsé, hogy nem a cigánykerekező Einstein volt az, aki bekerült a köztudatba. Én azt gondolom, hogy ő volt az, aki igazából ezeket az óriási dolgokat csinálta. No de térünk egy kicsit vissza akkor a mai előadásunk témájához. Tehát én arról szeretnék beszélni, hogy miről szól a fizika, és egy kicsit azt szeretném megnézni, hogy vajon a társadalomnak mit hozott a fizika. Kérdezhetnék azt, hogy miért van erre szükség. Hát azért van erre szükség, mert azért a fizika, és szélesebb értelemben a természettudományok társadalmi elfogadottsága hírű sem olyan, mint ami ennek lennie kellene. Mondjuk azt, hogy mondhatnám azt, hogy megpróbálom a támogató figyelmükbe ajánlani a természettudományokat. Ennél azonban én sokkal szívesebben fogalmazok, lényegesen erősebben. Én azt gondolom, hogy ennek az ellenkezője, tehát az, hogyha a természettudományokat kizárjuk az életünkből, az ön- és közveszélyes magatartás. Miért önveszélyes? Hát azért önveszélyes, mert manapság olyan környezetben élünk, hogy mindenhol olyan eszközök vesznek körül bennünket, amely mögött adott esetben évtizedek fejlesztő munkája áll, és amelyeknek a működését biztosan nem fogjuk megérteni akkor, hogyha úgymond fogalmunk sincs a természettudományokról, sőt, esetleg büszkén mondjuk azt, hogy kérem szépen, én technikai analfabéta vagyok. Hát ebbe a világba technikai analfabétának lenni szerintem borzasztó dolog, mert addig, amíg 100 évvel ezelőtt az ember olyan egyszerű szerszámokkal dolgozott, aminek a működését körülbelül 10 perc alatt megérthette, vagy akár még ezelőtt néhány évtizeddel, amikor én még nagyon nagy hangsúlyt fektettem a mechanikai eszközök megértésére, akkor azért 10-12 éves koromban édesapám elég hamar el tudta magyarázni, hogy hogy működik a gőzmozdony, pedig az egy nagyon bonyolult, meg jó nagy eszköznek látszott. Hát most, hogyha itt körülnéznénk és itt elkezdenénk valamit magyarázni, akkor valószínűleg ez nem menne ilyen gyorsan. Tehát most olyan környezetben élünk, hogy meg kellene értenünk azt, ami körülöttünk van, hogy ne valamiféle idegen világba kicsit félve, valamiféle ellenséges eszközöktől, gépektől körülvéve mozogjunk. A másik, ami ennél konkrétabban önveszélyeset jelent, hát hadd hozzak egy példát. Szerintem önveszélyes magatartás az, hogy az ember nem tudja azt például, legalábbis a pénztárcánkat tekintve önveszélyes, nem tudja az ember azt, nem néz utána annak, nem használ fel erre 10 percet, hogy hogy működik a lézeres sebességmérő rendőrségnél, és mondjuk CD-lemezt akaszt a visszapillantó tükörre. Most a CD-lemez azon kívül, hogy zavarja a kilátást, más komolyabb hatással nincs, hiszen arról van szó, hogy ez a készülék ez úgy működik, hogy szépen kibocsát egy infravörös lézersugarat, ezzel megméri igazából a gépkocsi rendszámtáblájának a helyzetét kétszer egymás után, és ebből kiszámítja, hogy milyen gyorsan megy. A CD-lemez ebben az ügyben nem játszik semmilyen szerepet. Tehát aki azt gondolja, hogy egy CD-lemezzel vissza lehet tartani a lézeres sebességmérőt, az önveszélyes magatartást tanúsít. De még fogok erre hozni az önveszélyességre más, ennél keményebb példákat is. De közveszélyes is ez a magatartás, hiszen mi választunk, döntéseket hozunk. Hogyan lehet döntéseket hozni olyan helyzetben, amikor fogalmunk nincs arról, hogy mi az a probléma, amiről döntünk. Az mindenki számára világos, hogy a környezetünket kímélni kell, úgy kell élnünk valahogy, hogy a környezetünket, mondjuk azt, hogy a lehető legjobb állapotba hagyjuk utódainkra. Ez idáig nem igen képezi vita tárgyát. Na de mikor teszünk jót a környezetünknek? Világos, hogy most sok a környezetszennyezés. Biztos azért, mert nagyon sok a gépkocsi. Akkor van egy jó ötletem, Bor professzortól loptam, álljunk át a lovaskocsikra. Hát az nagyon természet, vissza a természethez. Na most, ha megnézzük azt, hogy körülbelül hány lóerő teljesítmény kell, van most a magyar közutakon, és azt elosztjuk 10-zel, mert azt mondjuk, hogy nagyon ügyesek vagyunk, és 10 évvel is kijövünk, akkor körülbelül 20 millió lóerőnek kell az utakon lenni. És egy lovat nagyjából egy lóerősnek véve, ez 20 millió lovat jelent. Hogyha egy lónak az átlag életkora 20 év, akkor ez azt jelenti, hogy évente 1 millió döglött lovunk van. És nem szeretnék beszélni, hogy még egyébként minden van, de most ezt tegyük félre egyenlőre. Ezekkel a lovakkal ki lehet rakni Szeged és Budapest között, ha egy lovat 2 méteresnek veszünk, nagyjából 10-szer az utat oda-vissza. Mit csinálnánk ennyi lónak a lótetemben? Csak a lótetemekkel mit csinálnánk? Ilyen megoldás, hölgyeim és uraim, nincs. Vissza a természethez ilyen nincs. A ló egy csodálatos teremtmény, de nem arra való, hogy kocsit húzzon. Azok a megoldások, amelyek ilyen célra készültek a természet által, a természet nem akarta nekünk megcsinálni azokat a gépeket, amivel mi értelmesen tudunk élni. Azt nekünk kell megcsinálni. Nincs tehát azoknak a problémáknak, amelyek most igazán égetőek, olyan megoldása, amelyik megkerül a tudomány. Ezért mondom azt, hogy közveszélyes is az a magatartás, hogyha elzárkózunk a tudomány elől. Hát de most visszatérve a igazi témánkhoz, én szeretném bemutatni azt, hogy a fizika az tulajdonképpen mit adott az emberiségnek. Ezt két úton lehet megtenni. Van egy nyilvánvaló út, erről is beszélni fogok, de majd kevesebbet. A nyilvánvaló az, hogy megnézzük azt, hogy milyen eszközökben hogy jelenik meg a fizika. Van egy kevésbé nyilvánvaló, de szerintem sokkal fontosabb út, az pedig az, hogy a fizika hogy hat a gondolkodásunkra, hogy jelenik meg, vagy hogyan kellene megjelenni a fizikának a gondolkodásunkban. Ahhoz, hogy ezeket megnézhessük, egy kicsit érdemes ezeket darabonként megnézni. Nézzük először a fizikai gondolkodást. A fizikai gondolkodásnál, ugye most én egy tudományos előadást tartok, tehát jogosan várják el tőlem, hogy definiálom az előadásomnak a tárgyát. Tehát itt elakadunk. Az előadásom tárgyában két dolgot nem tudok definiálni. Nem tudom magát a fizikát definiálni, meg a fizikai gondolkodást. De azért talán majd a végére látni fogjuk azt, hogy körülbelül mire gondolok. A fizika definíciója nekem jobb definícióm nincsen, mint amit Jay Orrill, egy jeles amerikai fizikus mondott egyszer, amikor megkérdezte tőlem, hogy mi a fizika, akkor ő azt mondta, hogy a fizika az, amit a fizikusok csinálnak, amikor nem látja őket senki. Szerintem ennél jobb definíció nincs a fizikára. Az meg, hogy mi a fizikai gondolkodás, azt megint csak nem tudom definiálni, de tudok talán két történettel a főbb sajátságait be tudom mutatni. Az egyik történet az, hogy egy fizikus, egy matematikus, egy biológus Angliába utazik, és meglátnak egy tehenet. Fölkiált a biológus, nézzétek, Angliába feketék a tehenek. Azt mondja erre a fizikus, hogy öregem, ilyen erős állítást nem tehetsz, annyit mondhatsz, hogy Angliában van legalább egy fekete tehén. Azt mondja a matematikus, hogy barátom, te is túlzol, de annyit mondhatunk legfeljebb, hogy Angliában van legalább egy tehén, amelyik legalább egyik oldala fekete. A másik történet, ezt egy kicsit nehezebb elmondani politikailag korrekt módon, mondjuk azt, hogy van egy fizikus meg egy matematikus, és tőlük 2 méterre áll egy az ő szexuális preferenciák megfelelő partner. Hogy egyszerű legyen a dolog, és én is értsem, mondjuk azt, hogy van egy férfi fizikus, meg egy férfi matematikus, és 2 méterre áll egy csinos hölgy. Az a feladat, hogyha meg tudják mutatni azt a saját tudományok eszközével, hogy el tudnak menni a hölgyhöz, akkor megcsókolhatják. Persze előtte elmondják neki az énum paradoxont, hogy nem is lehet elmenni odáig, mert hiszen akkor először meg kell tenni a távolság felét, aztán a maradék távolság felét, és így tovább. Matematikus elkezd gondolkozni, és azt mondja, hát én persze, hogy tudom azt, hogy mi a mértani sornak az összege, de hát most először is hol van itt a fele? Biztos, hogy ha odalépek, az pont a fele lesz. Egy darabig ezen vacillál, aztán feladja azt, hogy ezt a problémát nem lehet megoldani. A fizikus lép egyet, lép még egyet, harmadik lépés után azt mondja, na, hogy most pedig alkalmazunk egy közelítést, és megcsókolja a hölgyet. A fizikai gondolkodásnak tehát az a lényege, hogy az a matematikai, annak a matematikai gondolkodás ad gerincet, keménységet, de nem azonos a matematikával, mert pontosan arról szól a történet, hogy a fizika mondja meg azt, hogy mikor, hol, hogyan lehet alkalmazni a matematikát. Ha Einstein idézném, akkor azt mondhatnám, Einstein mondta egyszer azt, hogy a matematika törvényszerűségei, amennyiben a valóságra vonatkoznak, nem pontosak, ha pedig pontosak, nem a valóságra vonatkoznak. Meg kell néznünk tehát azt, hogy innen milyen híd vezet tovább. Vegyük ezek után a fizikai gondolkodás elemeit egy kicsit külön. 3 fő elemet mindenképpen el tudunk azért különíteni. Valahol ott kezdődik a dolog, hogy meg kell fogalmaznunk azt, hogy azt a problémát, amit vizsgálunk, milyen módon lehet mérni. Mik azok a mennyiségek, amivel ezt számszerűsíteni tudjuk. A következőben föl kell állítani egy modellt. Ez a modellalkotás egy valóságos művészet, ezt majd látni fogjuk később. És ebből a modellből le kell vonnunk következtetéseket, amelyet aztán a 3. szakaszban összevetünk a fizikai mérésekkel, és megnézzük azt, hogy a modellünk helyesen ír el a valóságot, vagy változtatni kell. Sajnos nem áll rendelkezésünk az eszköz, amit a filozófusok előszeretettel használnak, hogyha nem jó a modell, akkor változtassuk meg a valóságot. Itt a műszereknek a mutatóit kell sajnos néznünk, és ezért ezt nem lehet mindig minden keresztül vinni. Na nézzük akkor ezeknek a gondolkodási elemeknek a részeit külön-külön. Tulajdonképpen ezek már rendelkezésre álltak 2500 évvel ezelőtt, de a valóságos rendszeré, körülbelül úgy, ahogy most elmondtam, 2 ember, elsősorban Galileo Galilei, akiről még sokat fogok beszélni, és Newton tette. Nézzük meg azt akkor, hogy mi az az elem a gondolkodás során, amivel kezdünk. Azt mondtam, hogy arról beszélünk, hogy kellene mérni. Meg kellene mondani azt, hogy mi az, amiben tudunk valamilyen problémát mérni. Mindjárt látni fogjuk azt, hogy ez önmagában nagyon sok. Ha ezt meg tudjuk mondani, akkor onnantól kezdve, anélkül, hogy akár még valami komolyabb modellt állítanánk föl, már rengeteg mindent tudunk mondani a fizikai probléma megoldásáról. Hát az, hogy helyesen fogalmazzuk meg a problémát, megmondjuk azt, hogy mi az, amit mérni kell, miben tudjuk mérni, mi jellemzi ezt a problémát, ez önmagában egy óriási előrelépés. Ugye a mérésnél az ember arról szokott beszélni, hogy tehát valamiféle fizikai mennyiségeket kell használnunk, amely fizikai mennyiségek azok rendszerint most már mondjuk azt, hogy rendelkezésre állnak, de azért ez nem volt mindig így. Az a csodálatos, hogy a görög természettudósok óriási eredményeket tudtak elérni, anélkül azonban, hogy a fizikai mennyiségeket ismerték volna. Tessék elképzelni, Archimedes megoldott egy sereg olyan problémát, például a testek úszásáról, amelyek közül igen könnyű most olyat kiválasztani, amit mondjuk, ha én feladok a első másodéves hallgatóknak, nem tudják megoldani. És Archimedes nem ismerte a sűrűség fogalmát. Sőt, manapság mindenki számára nyilvánvaló, hogy a sebesség, azt aztán mindenki tudja, hogy micsoda, még általános iskolások is. De a sebesség fogalmának valamiféle előfutára az 1300-as évben kezdett kialakulni. Tulajdonképpen a Merton College néhány alkotója és Nicolas Doresme munkásságaképpen, akik először vetették fel azt a gondolatot, hogy a kvalitásokhoz, a mennyiségek jellemzőihez intenzitásokat is lehet rendelni. És egyszerűen elkezdtek azzal foglalkozni, hogy ilyen dolgok is kialakulhatnak, mint például a sebesség. de ők még csak az átlagsebesség környékére jutottak el, a pillanati sebességet, ahogy most tanítani szokás, csak Newton után lehetett bevezetni, mert szükség volt arra, hogy Newton először a differenciál számítást is felfedezze. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy csodálkozzunk rá arra, hogy milyen hihetetlen dolgokat tudtak elérni elődeink tulajdonképpen igazi mennyiségek nélkül. Ezt fordítsuk meg a gondolatmenetet, mennyire fontos az, hogy jó mennyiségekkel mérjük azt, amivel dolgunk van. Az a módszer, amivel a mennyiségekből tovább tudunk lépni, a skálázásnak is szokás nevezni. Nézzünk erre egy egyszerű példát. Ugye, ha megnézzünk egy kockát, akkor ennek a kockának mondhatjuk azt, hogy a térfogata az a oldalél köbével arányos, a felszíne az oldalél négyzetével. Ugye azt tudjuk, hogy 6 lapja van a kockának, igazából 6-szor elnézetet kellene odaírni, de hát ilyen kicsiségekkel fizikusok nem foglalkoznak. Elég az hozzá, hogyha egy kockának az oldalélét mondjuk megduplázzuk, akkor nyilvánvaló, hogy a felülete az a kétszeresnek a négyzetére, tehát négyszeresére fog nőni, a térfogata pedig a kövére. Ha most például tovább megyünk egy lépéssel, és azt mondjuk, hogy a térfogat az adott sűrűség esetén a tömeggel arányos, akkor már azt is mondhatjuk, hogy az L-lel, L-köbbel arányos a tömeg. És akkor vessünk föl egy gyakorlatiasabb kérdést. Egy apa, mondjuk legyen az egyszerűség kedvéért 180 centi magas, és legyen a fia 90 centi, az a kérdés, amikor mennek le a standra, akkor kinek szúrja jobban a talpát a kavics. Ugye az, hogy szúr valami, az nyilván a nyomástól fog valahogyan függni, a nyomás pedig valahogyan a erőnek és a felületnek a hányadosa. Mi is az erő itt most? Az illetőnek a súlya. A súlya az a tömegével arányos, a tömege pedig a térfogatával. A súly tehát, azaz az erő, az L-köbben lesz arányos. A talpfelület meg L-négyzettel. Osszuk el egymással a kettőt, azt kapjuk, hogy a nyomás az a testmagassággal lesz arányos. Tehát az apának kétszer annyira fogja szúrni a talpát a talaj, mint a gyereknek. Most ne nézzük azt, hogy kinek milyen finom a bőre, de ugye időnként elcsodálkozunk azon, hogy a gyerek még egyáltalán nem sír, pedig már piszkosul szúrja az ember talpát a talaj. Na, ennél egy kicsit még haladottabb feladatokat is meg tudunk oldani, hogyha tovább megyünk a skálázásban. Ugye itt egy érdekes kitérőt tett annak idején Galilei. Galilei vizsgálta azt a problémát, hogy vajon a pokol teteje elbírja saját magát. Utána jött a szakirodalomnak, és azt találta Danténél, hogy a pokol feltétlenül úgy néz ki, hogy egy Marseille-től Jeruzsálemen át Taskentig húzódó ilyen héj, aminek kb. 600 km a vastagsága. Tehát az ábrán kb. Ez látható, hogy itt lenne ez az átmérőjéhez képest nagyon vékony héj. Erre Galilei először azt a helytelen választotta, hogy ez elbírja saját magát, mert azt mondta, hogy ez nem más, mint a firenzei dóm kupolájának a fölnagyított változata. Aztán elgondolkodott rajta, nyilvánosan sose vallotta be, hogy hibázott, de rájött arra, hogy hibázott, és utána évtizedeken keresztül folytatott kísérleteket arra vonatkozóan, hogy hogyan függ az anyagoknak a teherbírása a mechanikai tulajdonságaitól, és eljutott eddig a skálázásig, ami egy helyes skálázás. Itt a következőről van szó. Galilei azt mondta, hogy ha egy állatnak van egy ekkora csontja, és ennek a csontnak a hosszát kétszeresére növeljük, akkor annak a csontnak így kell kinézni, hogy a csontváz továbbra is elbírja magát. Látszik tehát, hogy aránytalanul skálázódnak a csontméretek. Ilyen állat biztos nem lesz, vagy legalábbis egy bizonyos nagyságnál nagyobb szárazföldi állatot nem tudunk elképzelni, addig, amíg a csontok olyanok, amilyenek. Egyszerűen azért, mert a csont a saját súlyát nem fogja elbírni. És egyébként ez valahol ott a dinoszaurusz környékén meg is van ez a korlát, sose volt annál nagyobb állat, nem azért, mert nem akart, hanem azért, mert nem lehetett. Az, hogy ilyen skálázással pénzt is lehet keresni, azt egy legendás mérnök a 1800-as évek közepén, Brunel mutatta meg. Brunel azt a felvetést vetette föl, hogy kellene építeni egy olyan gőzhajót, amelyikkel át lehet menni New Yorkba, Angliából. Egy ellenzője azt mondta, és ehhez befektetőket kerestek, egy ellenzője azt mondta, hogy nem lehet ilyen gőzhajót építeni, mert nincs olyan gőzhajó, amelyik elbír annyi szenet, ami kell ahhoz, hogy átkeljen az óceánon. Ha megnézzük azt, hogy mitől függ a hajónak az ellenállása, az a méretének a négyzetével, ha mitől függ a hajónak a telvíró képessége, az meg a négyzetének a köbével fog függni. Ezért meg lehet mutatni azt, hogy az, hogy milyen messzire jut el egy hajó, az a hosszával arányos. Mindig lehet tehát akkora hajót építeni, amelyik képes egy bármekkora távolságot átszelni, hiszen ha valaki megmondja ezt a dest, akkor meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora hajó kell hozzá, hogy elbírja a hozzávaló szenet. Itt még ebből a gondolatban még az is kiderül egyébként, hogy jó hosszú hajót érdemes építeni, és ezt meg is tette Brunel, mert hogy az ő érvelése meggyőzte a befektetőket, megkapta a pénzt arra, hogy a Great Western nevű gőzhajót megépítse, ami viszont hibátlanul át is kelt az Atlanti óceánon, tehát minden a helyére áll. No, hogy a skálázást egy kicsit távolabbi területekre is elvigyük, nézzünk egy biológiai példát. Ahhoz, hogy ezt a példát meg tudjuk nézni, ahhoz meg kell néznünk azt egészen elemi módon, hogy hogyan működnek az izmok. Az izmok azok vékony rostokból állnak, ezeknek a rostoknak így az átmérője kisebb egy mikronnál, mondjuk így a másfél mikron hosszúak. Itt vannak ezek a kicsiny hidak, és ezek mind a hernyók így egymásra másznak. Ezt igazából nem ezeket az itt levő miozin szálakat húzzák össze. Az, hogy pontosan itt mi történik, igazából nem kell tudnunk. Két dolgot kell tudnunk. Egyrészt kell tudnunk azt, hogy egy ilyen szálacska az adott erőt képes kifejteni, és akkor, amikor megrövidül, akkor adott hosszal tud megrövidülni. Mi következik ebből az izom működésére? Hát ehhez csináljunk egy egyszerű rajzot. Ugye ezek szerint az, hogy egy izomköteg mekkora erőt tud kifejteni, az attól függ, hogy hány ilyen izomrost van benne, ami nyilván elnégyzettel lesz arányos. Az, hogy egy izomköteg mennyire tud összehúzódni, az pedig attól függ, hogy hány darab ilyen kis cella van benne, ami tehát azt jelenti, hogy mindegyik ilyen kis cella ugyanannyival tud megrövidülni. Az egészből az következik, hogy a megrövidülés, az izomköteg megrövidülése meg az ellenarányos. Mekkora munkát tud végezni egy izom? Hát az izom, a munkát szoktuk mindig mondani, hogy a V egyenlő F szer S, és akkor szinte mindent tudunk, hiszen az azt jelenti, hogy ez meg arányos lesz L négyzetszer L-lel, azaz L köbbel. Tehát az izmok által végezhető munka az az izom tömegével lesz arányos, hiszen a térfogatával volt arányos, a sűrűség pedig adott. Na most azt a kérdést vetjük föl, hogy ha véletlenül kapnánk ajándékba egy csapat gazellát, és nekünk van egy szafári parkunk, ez akkor érdekes ajándék, különben elég sok baj van egy csapat gazellával. Szeretnénk tudni azt, hogy a meglevő állatoknak épített kerítést át fogják-e tudni ugrani a gazellák. És ha tudjuk, hogy működik az állatoknak az izma, akkor meg kell nézni csak azt, hogy ahhoz, hogy egy állat H magasságba fölemelkedjen, mekkora munkát kell végeznünk. Hát az világos, hogy ez az emelkedési munka, ez meg valahogyan a H-nak meg az M-szer G-nek a szorzata lesz, megint megjelent a tömeg. Ez a kettő, ez ugye állandó, ebben a fizikusok már nem is törődnek. Tehát azt jelenti ezek szerint, hogy ez az emelkedési munka, ez meg érdekes módon L-köbben arányos. Mit is kaptunk most? Azt kaptuk, hogyha van egy állatunk, és ennek mondjuk ezt megnöveljük kétszeresére, akkor az izomzata az kétszer akkora tud munkát végezni, csak hogy pontosan kétszer akkora a tömege is, amihez kétszer akkora munka kell, hogy ugyanabban a magasságban emelkedjen. Mi következik ebből? Az összes egymáshoz hasonló állat ugyanabban magasra tud ugrani. Ez ostobaságnak hangzik, de nem így van. Ez egybevág a gyakorlattal. Ezt első Hill törvénynek is szokás nevezni, az 50-es évek elején Hill találta meg. És amiről beszélünk tehát ez, hogy egész pontosak legyünk, mert egy kis különbség mégiscsak van. A különbség pedig az, hogy kezdetben máshol van ezeknek a látoknak a súlypontja. Tehát az, amit igazából mit mondani szeretnénk, az az, hogy a súlypont emelkedése ezeknek az állatoknak ugyanakkora. Fölvetődik egy érdekes kérdés. Az ugrás során általában nagyon jó szokott lenni a bolhának a PR-ja. Hol van a bolha ezen a listán? Hiszen a bolhának is körülbelül másfél méter magasra kellene ugrani, pedig csak néhány centiméter magasra tud ugrani. Hát ott egy másik történetről van azért szó, mert a bolha az nagyon kicsi, és azt is meg lehet mutatni, hogy az, hogy mekkora sebességgel kell elindulni a bolhának. A sebesség ugyanakkora, hogy akkor is, hogyha a gazella, akkor is a bolha ugrik. A bolhának tehát nagyon rövid idő alatt olyan sebességre kell felgyorsulni, ami fizikailag lehetetlen. Az is csoda, hogy a bolha egyáltalán tud ugrani. Nem is az izmaival ugrik egyébként, hanem azt csinálja, hogy egy ilyen rugalmas proteint, mint egy rugót összenyom, és azt elengedi, és úgy tud csak ugrani. Tehát vannak természetesen a skálázásnak adott esetben határai, mikor extrém nagyok lesznek a méretkülönbségek, akkor megint csak elő kell venni a józanészt, amit persze a fizika művelése során egy pillanatra sem szabad cserbe hagyni. Most ugye hát az, hogy mérni tudjunk valamit, az nagyon fontos. Most már mutattam egy példát a fizikán kívülre, és menjünk egy kicsit messzebbre még a fizikától, és nézzük meg azt, hogy amikor olyan típusú problémákról van szó, hogy építeni akarunk valamit, mekkorák legyenek a helységek. Valamikor egy olyan 6-7 évvel ezelőtt a Szeged Egyetemen egy világbanki projekt keretében arról volt szó, hogy építeni kellene valami új épületet, ahol kellenének tantermek is, de milyenek. Hát ha ránéztünk az órarendre, akkor lehetett látni azt, hogy a nagy termek azok mindig tele vannak, tehát az világos volt az órarend alapján, hogy nagy termeket kell építeni. Na de milyen? Mekkorákat? Tudnánk erre valami értelmeset mondani? Abban a integrációs bizottságban két fizikus is belekeveredett, Rázbél a kollégám és jó magam, és a következőt mondtuk. Hát az, hogy hány óra van egy teremben, az nem mutatja meg önmagában a kihasználtságot, hiszen ha egy 100 fős teremben 10 ülnek, az nincs kihasználva. Vezessünk be egy olyan mennyiséget, amelyik ténylegesen a kihasználtságot méri, azaz definiáljuk azt, hogy a terem kihasználtsága 100% akkor, hogyha ott heti 36 órában a székek 80%-án ülnek. Ha ettől eltérünk bármilyen okból, vagy mert nincs ott óra, vagy mert kevesebben ülnek, mint ahányan vannak, akkor ahány szék van, akkor nem 100%-os a kihasználtság. Itt egyszerűen csak csináltunk ezek után egy ábrát, amiben a rendelkezésre álló termek férőhelyének függvényében ábrázoltuk a kihasználtságot. Mit mond ez az ábra? Azt mutatja, hogy a kis termek, azokról nem tudunk semmit sem mondani, azok hol ki vannak használva, hol nem, ez egy teljesen kaotikus kép. A nagyobb termek ezen a környéken, 50 és 100 férőhely között, ezek nincsenek kihasználva. A 120 férőhelynél nagyobbak viszont mindig ki vannak használva. Milyen termet kell tehát építeni Szegedre? 120-nál nagyobb férőhelyes termeket kell építeni Szegedre. Ez így is történt. A tavaly decemberében adták át azt az informatikai központot, aminek a tervezésénél ezt az ábrát használtuk. Mivel azt szerettem volna bemutatni, hogy sehol se lehetünk biztonságban a fizikától, az bárhol fölbukkanhat. A következőben nézzük meg a fizikai gondolkodás másik nagyon fontos elemét, ami viszont már a modellalkotásra vonatkozik. A modellalkotásnak a talán egyik csodáját Galileinek keresztül lehet bemutatni. Ő ugyanis azt a kérdést vette szemügyre, hogy vajon az Arisztotelész által kidolgozott peripatetikus mechanika az helyese. Ennek a mechanikának az volt a lényege, hogy ugye Arisztotelész megnézte azt, hogy minden test, amit elgurítunk, megcsúsztatunk valahol, előbb-utóbb megáll. Mi következik ebből? Testek természetes állapota a nyugalom. Ezért tehát, hogyha egy test eltér a természetes állapotától, akkor emögött valami ható okot kell keresni, és ezeket a ható okokat egy bonyolult rendszerbe foglalta. Ez a fölfogás, mert Arisztotelész rendkívül okos ember volt, körülbelül 2000 évig megakadályozta a fizika fejlődését, mert mindenki ebből indult ki. Ez egy nagyon jó modell, vegyük észre, valóságból, megfigyelésből indulunk ki, csinálunk valamit, aminek az a cél, hogy megmagyarázza a megfigyelés többi eredményét. Az apró szépsége a dolognak az, hogy az egész úgy, ahogy van, hibás. És Galilei volt az, aki észrevette azt, hogy valójában nem erről van szó. A felszín alá kell nézni, igaz, hogy megáll minden test, de ez azért van, mert ezekre mindig hat valami külső hatás. Tehát fordítsuk meg az egészet, valójában arról van szó, hogy a testek állapota, természetes állapota a mozgás, és ennek megváltoztatásához van szükségünk valamiféle hatásra. Na ez volt az áttörés, amit Galilei megtett, és ami tulajdonképpen innentől kezdve teret nyitott a fizika fejlődésének és Newton munkásságának. De vegyük észre még egyszer, hogy az egész történetben Galileinek a zsenie abban nyilvánul meg, hogy ő a felszín alá látott. Ugyanazt látta, mint a többiek, csak azt is látta, hogy mi van mögötte. Galilei munkássága kapcsán szoktam megfogalmazni a mechanika mechanikára vonatkozólag a kisherceg elvének Szabó-féle változatát, ami úgy szól, ugye a kisherceg azt mondta, hogy jól csak a szívünkkel látunk, én meg azt mondom, hogy mechanikában legalábbis, vagy a fizikában jól csak az eszünkkel látunk. A galilei munkássága után gondolhatnánk azt is, hogy galilei életművét, vagy azt, amit Galilei tudott, hát azt tudjuk mindnyáját. Ezt már általános iskolában tanulni szokás. Biztos, hogy mindenki számára világos ez. No, hogy ezt megnézzük, hogy tényleg így van-e, csináltunk egy tesztet, amely teszt egyébként kint van az asztalokon. Ezen a teszten 4 tesztkérdés van, amely tesztkérdések a következő módon szólnak. Az első tesztkérdés, ugye egy kerékpáros egyenletes sebességgel halad vízszintes útszakaszon, közben földobja a kezében függőlegesen levő golflabdát. Kérdés, mi történik? Én biztos vagyok benne, hogy ebben a teremben ülők közül mindenki meg tudja válaszolni helyesen ezt a tesztkérdést, de mégiscsak bemutatnék egy kísérletet. A portréfilmben látták, időnként az orromat szoktam kockára tenni kísérletedés közben, most egy ehhez képest teljesen ártatlan kísérletet mutatnék be, hogyha a hölgyek ide hozzák azt az eszközt, amivel ezt be tudjuk mutatni. Itt van egy sín, amin egy kis kocsit tud gurulni. Ez a kis kocsi, ez valójában egy elég ravasz szerkezet, mert van itt egy érzékelő, és hogyha az érzékelő itt elhalad, akkor ebből kilő egy golyót. Véletlenül van nálam egy golyó is. Tehát most csak bemutatom, hogy mit csinál ez a készülék, szépen lassan idehozom, és egyszer csak ennek ki kell, hogy lője a golyót, és vissza is esik, tehát ez idáig rendben van. Nézzük meg, hogy mit történik akkor, amikor megcsináljuk ezt a kísérletet. Ez bizony visszaesik szépen úgy, ahogy elő van írva. Tehát erre a kérdésre helyes válasz nyilvánvalóan a 2. Az igazság, hogy ezt a tesztet azért csináltam meg, mert olvastam valahol, hogy Amerikában csináltak egy ilyen tesztet, és a középiskolások körében, és a középiskolások közel fele helytelen választ adott. Úgy gondoltam, hogy most aztán leverjük az amerikaiakat, megcsináltatom én is ezt a tesztet, majd látni fogjuk az eredményt. No, menjünk egy kicsit tovább, a következő tesztkérdés. Ugye itt ez a tesztkérdés, ez tulajdonképpen egy ártatlan kérdés, itt csak azt szerettem volna megnézni, hogy aki kitölti a tesztet, az kellően rossz gyerek volt-e, és nyilazott-e gyerekkorában, hiszen azt ugye tudni kell, hogy az ember nyillal mindig fölfelé lő, mert a nyilvessző az ilyen ívvel röpül. Hát aki ezt nem válaszolja meg helyesen, az valójában nem, azt hiszem, hogy ezt el lehetne közben innen tenni, mert aki ezt nem válaszolja meg helyesen, az utána a következő kérdése már nem tud, csak véletlenül tud helyes választ adni. Nézzük a harmadik kérdést. A harmadik kérdés az, hogy egy lőrésből kiejtenek egy homokzsákot egy kürtjelre. Ebben a pillanatban, amikor megszólal a kürtjel, akkor nekünk íjjal rá kell lőnünk, hova kell célozni. Ugye itt a C válasz az valahogy úgy ismerősnek tűnik, de természetesen nem jó. Hiszen ugye a C válasz az azon alapulna, hogy mindig, amikor valami oldalra mondok, akkor elé kell fogni. Na de amikor lefelé esik, akkor a nyilvessző pontosan úgy esik lefelé, mint a zsák. Tehát pontosan a zsákra kell célozni. A következő kérdés azt gyorsan levetítjük, akár át is ugorhatjuk, mert igazából ezekhez képest ez érdektelen kérdés. Nézzük meg az eredményeket. Közel 250 középiskolás kitöltötte ezt a tesztet, és a következő érdekes eredmény adódott, hogyha ezt az ábrát is megkaphatjuk, itt egy oszlopdiagramnak kellene majd előbb vagy utóbb előjönni. Nem akarom lelőni a poént, na itt van, nagyon jó. Tehát emlékezzünk vissza, az első kérdésnél, tehát a kék mindig a helyes válasz. Az első kérdésnél bizony a válaszadóknak messze nem az 50%-a adta a helyes választ. A második kérdés, ez volt az ellenőrző kérdés, erre sokan adtak helyes választ, értelmes tehát föltenni a harmadik kérdést is. No, ez a kis picike kis oszlop itten, ez adja a helyes válaszolóknak az arányát, és gyakorlatilag mindenki alá akar lőni, 238 emberből 200-an alá akarnak lőni, annyira benne van ez a fejekbe. Ezzel nem is érdemes beszélni erről a negyedik kérdésről ezek után. Mi ez? Hát az, hogy bizony, az, amit Galilei kidolgozott, az nem biztos, hogy annyira vérünké vált, hogy úgy mondjam. Nézzük akkor azt, hogy mit lehet még csinálni modellezéssel. egy példát veszünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet modellt felállítani a fizikától nagyon távoli területre. A fizikától nagyon távoli területre a két francia kutató mutatott be egy modellt. Itt azt a kérdést vizsgálták, hogy hogyan terjed el a divat. Ugye a divat elterjedése az elég, hát hogy is már nem teljesen racionális feladatnak tűnik, mert azt nem igen tudja megmondani senki se pontosan, hogy mondjuk a szoknya hossza az milyen oksági elvek alapján változik. Ugye nem arról van szó, hogy a adott esetben a divat kreátorok, mint a méhek megérzik, hogy erős tél jön, és akkor hosszú szoknyát ajánlanak a áldozataiknak, majd pedig ugye a következő esetben rövidet, hanem valami eléggé furcsa módon mennek ezek a dolgok. Na most ugye itt ez a modell, ez arról szól, hogy hogyan lehet megcsinálni azt, hogy egy divatot elterjesszünk úgy, hogy ne kelljen meggyőzni az 50%-át az embereknek, hogy azt a adott esetben árut vegyék, amit éppen divatba akarunk hozni. Ha megfelelően kis csoportokra osztjuk a társaságot, akkor sokkal könnyebb meggyőzni őket. Ez egy viszonylag egyszerű modellel kiszámítható, hogy például ebben az esetben elegendő a érintettek 23%-át arról meggyőzni, hogy ez lesz az új divat. Ez át tud csapni 100%-ba. Hogy ez pontosan min alapszik, ezt nem érdemes közelről nézni. Azt se kérdezik tőle, hogy a modell jó-e vagy sem, nem tudom. Mert ugyanis egy dolog azért hiányzik, nincsenek mögötte mérési adatok. Tehát ezek a szerzők azt mondják, hogy jó, én meg azt mondom, hogy majd mutassátok az adatokat is. Nem is erről szól a történet, arról szól a történet, hogy lehet ilyen modellt csinálni. Hozzá lehet nyúlni egy ilyen problémához is, azzal a módszerrel, amit a fizika csinál. No, most már ezek után azt látjuk, hogy a modellezés az jó megy. Nézzük meg azt, hogy mi a mérés. Ugye a harmadik nagy lépés, mérnünk kell. Hát az, hogy kell mérni, arról sokat lehetne beszélni. Én két példát szeretnék hozni. Az egyik példa Eötvös Loránd munkássága, amit nem gondolom, hogy említés nélkül lehet hagyni akkor, amikor ilyen dolgokról beszélünk, meg amikor a fizika nemzetközi évéről, meg Einsteinről beszélünk. Mit is csinált Eötvös Loránd? Eötvös Loránd azt a kérdést vetette föl, hogy vajon a testeknek a súlyos és tehetetlen tömege az hogyan összefügg-e valahogy egymással. Kérdezhetnénk azt, hogy hát eddig egy tömegről szoktunk beszélni, és akkor mi ez a súlyos és tehetetlen tömeg? Hát vegyük észre azt, hogy egy vasgolyónak két tulajdonsága van. Egyrészt őtet vonza a Föld, másrészt, hogyha őt valaki gyorsítani akarja, akkor ellenáll. A gyorsítással való ellenálláshoz mi köze van a Föld vonzásának, kérdezhetjük. És valóban az első válasz az, hogy semmi. Mégis mind a két esetben ugyanarra valamire hivatkozunk. Azt mondjuk, hogy a gyorsítással szemben akkor áll ellen jobban nagy a tömege, és a Föld akkor vonza jobban, ha nagy a tömege. Tehát valami okunk van azt gondolni, hogy ez a két tömeg, amit nem is volna szabad igazából mind a kettő tömegnek nevezni, ennek van valami közük egymáshoz. No, Eötvös Loránd ezt a torziós ingát kidolgozta, ami egy csodálatos szerszám, a korabeli fizika teljes ismerete és évszeredek munkája van, és ezzel egy olyan mérést végzett el, amivel ki tudta mutatni azt, hogy a súlyos és tehetetlen tömeg, ez a kétféle tömeg, ez 10⁻⁹ pontossággal nem függ a testek anyagi minőségétől. Ez egy olyan pontos mérés volt, hogy ezen közben a szabad esésnek az irányát tulajdonképpen 10⁻¹ pontossággal mérte ki. De ez milyen pontos? Hát erre két példát tudnék hozni. 10⁻¹ radián szög alatt látunk a Holdon egy 3 mm-es kis gömböcskét, vagy aki jobban tud tájékozódni a földi méretek világába, egy szőke hajszálat látunk 10⁻¹ radián szög alatt, hogyha ezt Moszkvába tartja valaki, és mi Budapestről nézzük. Azért szőkét mondtam, mert nem akartam túlozni. Egy ázsiai hajszál az vastagabb, az már 30-35 mikron, az már másfélszer ilyen vastagnak látszik. Nos, tehát ez egy döbbenetes pontosságú mérés. Nem is véletlen, hogy egy ilyen pontosságú mérés, ez egy új elméletet alapozott meg, Einstein ennek alapján vezette be az általános relativitás elméletet. A következő nagyon nagy pontosságú mérés az időméréssel kapcsolatos. Ahogy azt a korábbi előadásában Bohr professzor is említette, vannak atomórák, amelyeknek a működése az valahogyan úgy javult az évek során, 40-es évek végén építették az elsőt, azóta folyamatosan javult, mostanában ilyen úgynevezett lézeres hűtéssel, atomi szökőkút elvén működő atomóráknak a relatív pontossága az 10⁻¹-en nagyságrendű, mert azt jelenti, hogy egy ilyen óra az körülbelül 1 millió év alatt 300 másodpercet siet vagy késik, vagy mondhatjuk azt is, hogy 30 millió év alatt siet vagy késik egy másodpercet. Tessék elképzelni, hogy ha a dinoszauruszok elindítottak volna egy atomórát, mikor kipusztultak, akkor az most körülbelül 2 másodperc pontossággal még mindig a jó időt mutatná. Ez persze szép dolog, de most az a kérdés, hogy mi köze van ennek a gyakorlathoz. Hát ennek a gyakorlathoz még van nagyon sok köze, éppen nincsen, azt leszámítva, hogy ez maga most a használt frekvencia standard. Igazán nagy áttörésre az éppen a tavalyi év során került sor, amikor a Nemzeti Mérésügyi Hivatalban az USA-ban kifejlesztették ezt az atomórát, aminek ez a mérete 4 mm. És, ami nagyon fontos, a fogyasztása 70 milliwatt, tehát olyan kevés, hogy akkumulátorról is tud működni. Most még van benne egy kis csalás, mert amivel mérik, az még az a laborhoz tartozik, de világos, hogy ez az út, ez egy óriási fejlődés előtt nyithatja meg az utat, mert hogyha ilyen atomórákat be lehet rakni, nem annyira a karóránkban, mert ez körülbelül olyan, hogy én nem tudom, hogy miért kell 300 méterig vízálló órát használni, és sose akartam megnézni még 300 méter, hogy mennyi idő van. Az, hogy valakinek 12-en pontosságú karóra legyen, az sem nagyon fontos, de ha valaki például globális helyzetmeghatározó rendszert akar használni, amiről ugyancsak a Minden Tudás Egyetemén beszélt Papp professzor, Detrekői professzor és Bohr professzor is említette, akkor annak a pontossága attól függ, hogy milyen pontos az óra. Ez pedig, hogyha ezt az órát be lehet építeni az eszközökbe, akkor olyan pontosságú mérést fog majd lehetővé tenni, hogy 100-szorosára növekszik a pontossága a, mondjuk a GPS-nek. Képzeljük azt el, hogy innentől kb. Centiméter pontosan tudunk mérni, akkor például meg lehet nyugodtan csinálni azt, hogy egyszer el kell menni a kocsival az óvodába, elvinni a gyereket, utána közben a számítógép felveszi, hogy merre mentünk, és másnaptól kezdve ő viszi a gyereket az óvodába, hiszen centiméter pontosan ugyanarra megy, amerre mentünk. A pontos mérés után valóban térjünk át arra, hogy mi mindent hoz a gyakorlatban a fizika. Közlekedésről, ha beszélnénk, hol van fizika a gépjárműben? Hát a jármű mozgása, ugye menetestmechanika, elég sok mindent be lehetne rakni, ilyen buktató tételeket mechanikával, hogyha van itt néhány fizikus hallgató. Elektromos hálózat, ugye elektromos áram szilárdtestekben tele van mindenféle szilárdtest eszközökkel, ma már egy ilyen gépjármű. Lehet benne ultrahangos tolatásérzékelőit, hangtannal kellene foglalkozni. Aztán a surlódás a kerék és a talaj között. Hát kérem, itt egy pillanatra még megállnék, és visszautalnék, amikor azt mondtam, hogy az önveszélyes magatartás az milyen. Ugye itt a surlódás a kerék és a talaj között egy érdekes dolog, most az a kérdés például, miért kell nekünk téli gumi. Hallottam olyat, hogy valaki azt mondta, hogy nem teszem fel a téli gumit azért, mert még nincsen hó, és a téli gumi mintázatára még nincsen szükség. Kérem, a téli guminak a mintázatának semmi köze nincs a dologhoz. Az anyaga az érdekes, ugyanis 7 fok alatt a téli gumi anyaga, a nyári gumi anyaga az úgy megkeményedik, hogy a surlódása lecsökken. Nem azért kell kicserélni a téli gumit, mert annak olyan mintázata, mint a durábel bakancsnak. Véletlenül még az is lehet, hogy olyan, hanem azért kell kicserélni, olyan anyagból van, amelyik ilyen hidegen is még olyan rugalmassági tulajdonságokkal rendelkezik, hogy jó a súrlódás. Aki ezt nem tudja, az igen csúnyán tólul tud járni. Na nézzük tovább, mi minden van még itten, gumiabroncs, persze, gázok viselkedését, azt föl is kell fújni. Légkondicionálás, itt már cseppfolyósítani se árt, meg mindenféle termodinamikai folyamatokat kellene figyelembe venni. Motorhűtés, ugye gázok, megint gázok áramlása, hővezetés, folyadékokkal kell hőt továbbítani, hőátadás. Ha van egy követőradar a kocsikban, már pedig egy ilyenbe szokott lenni, akkor már Doppler effektustól is lehetne beszélni. Tehát tele van az egész fizikával, itt a videószenzor lehet benne, optika, képalkotás, ami még azon belül van. Nagyon sok mindent csinálna ez. Hogyha éjjel vezetünk, akkor ugye fénytan, hullámoptika. Alig fér el egy ilyen diára az, ami egy ilyen jármű megjelenik. Ha tovább megyünk, akkor még megnézhetjük egy kicsit közelből a motort is, de már csak tényleg átszaladunk, hogy a motor környékén mi minden van fizikából. Tehát itt belül például itt Carnot folyamat, kör folyamat, gázok égése, mindenféle dolog itten van. Mondjuk a gyújtógyertya kisülés gázokban. Valójában arról van szó, hogy ezt valahogy egyszer abba kell hagyni, csak azért, mert elfogy az időnk, és a helyünk, meg nem fér több rá a diára, és akkor még nem is beszéltünk a Forma 1-ről, ami még egy külön teljes új tudomány gyakorlatilag. No, ha már a közlekedésnél tartunk, akkor nézzük meg azt, hogy mi mindent látnánk egy repülőgépben. A repülőgép hajtóművét szeretném egy kicsit közelebbről szemügyre venni, ami tulajdonképpen egy csodálatos eszköz. Ez egy olyan készülék, amelyik nagyjából 30 000 alkatrészből van, és a következőt tudja csinálni. Itt először is ez a ventilátor beszívja a levegőt, ezt a levegőt két fokozatban sűrítik, illetve tovább sűrítik, utána ez a nagy nyomásra összesűrített levegő kap üzemanyagot, amit begyújtanak, és itt hajtja ezeket a turbinákat, amely turbinák hajtják ezt a ventilátort, meg ezt a két sűrítő fokozatot. Itt hátul a tolóerő két okból jelenik meg, mert itt kiáramlik nagy sebességgel a gáz, meg a gáz egy része az megkerüli a turbinát, és itt áramlik ki. Ez egy modern repülőgép turbinának a fölépítése. Nézzük meg, hogy milyen fizikai csodák vannak egy ilyen turbinában. Amikor felszállunk a gépre, akkor tulajdonképpen ugye szemből nézve ennyit látunk. Hogy ezeket a lapátokat megnézzük, ezeknek hogy körülbelül másfél méter a hossza, ezek percenként körülbelül 72 tonna levegőt szívnak be, ezt sűrítik össze, ezek a 3300 fordulat per perccel forog, aminek következtében egy ilyen lapátra akkora erő hat, mint amennyi 20 elefántnak a súlya. Jó, indiai elefánt, hogyha afrikait veszünk, akkor csak 15. Ha egy ilyen lapát elszállna, a felszabadul energia az föl tudna emelni egy kis személykocsit a 7. emelet magasságába. És ezt megcsinálták valakik olyanra, hogy ezt mind meg tudja csinálni. Ha bejebb menünk egy kicsit a turbinában, akkor nyilvánvaló, ugyancsak a termodinamikából tudjuk, hogy minél melegebb, minél magasabb őszer egy motornak, annál jobb a hatásfoka. Magának a turbinának, amit hátul helyezkedik el, a lapátai azok olyan feltételek mellett dolgoznak, hogy a környezet hőmérséklete magasabb, mint az olvadáspontjuk. Hogyan lehet ezt elképzelni? Hát úgy, hogy egy ilyen turbina lapát az eleve egy roppant furmányos szerkezet, mellesleg ez is 10.000 fordulat per perccel forog, tehát ez nagyon könnyen kiszakad innen, hogyha valami baj van, de azért, hogy 1500 fokos külső hőmérsékleten tudjon dolgozni egy olyan lapát, aminek az anyaga 1300 fokon olvad, itt levegőt vezetnek be, amit nagyon jól megtervezett kis lukakon a turbina felületére kijuttatnak, tehát maga a turbina az tulajdonképpen hidegebb, mint az őt körülvevő levegő. Tehát egész egyszerűen félelmetes és döbbenetes az, amit egy ilyen turbinában tulajdonképpen összeraktak. Az előadásomnak nagyon a vége felé tartok, de nem tudom befejezni az előadást anélkül, hogy legalább egy néhány szót arról ne beszéljek, hogy hogyan kellene tanítani és tanulni a fizikát, hiszen ezek után felvetődött az a kérdés, hogy miért nincs az, hogy mindenki szereti a fizikát, a fiatalok tódulnak az egyetemekre, ott tapossák egymás sarkát, hogy ők mérnökök, meg fizikusok, meg mit tudom, mit akarnak lenni. Mert ez nem így van. A tanítással kapcsolatban egy idézetet helyeztünk el az asztalon, amit mindenki láthat, és amit én most még gyorsan felolvasnék, mert nagyon figyelemre méltó dolgokat írt le ennek a szerzője. Gyermekkoromban egyszer azt hallottam, hogy az átmelegedett üveg elpattan, ha hideg víz röccsen rá. Aznap este, amikor a mama kitette a lábát a konyhából, azonnal kipróbáltam a tétel igazságát. Egy kis vizet föcsköltem a lámpaüvegre. Az üveg eltört, én megdöbbentem, mama pedig belépett. Meglepetten s egyben fölindulva támadt rám. Te, miért törted el a lámpaüveget? Lesütött szemmel hallgattam a szemrájást, és növekvő daccal tűrtem a pofonokat, amelyek ugyancsak zuhogtak. Anyámat különösen csökönyös hallgatásom ingerhette. Miért törted a lámpaüveget? Mit is válaszolhattam volna? A legszemtelenebb valóságnak látszott volna az igazat felelem. Én nem törtem el a lámpaüveget. Eltört, mert az átmelegedett üveg elpattan, ha hideg víz fröccsen rá. Ugyan én fröcsköltem le, de nem azért, hogy eltört, hanem azért, hogy lássam, igaz-e, amit hallottam, és amilyen érdekes volt számomra, hogy meg kellett vizsgálnom. Nagyon igazságtalannak éreztem a fenyítést. De ha védekedésül azt mondom, azért fröcsköltem a vizet az üvegre, mert úgy hallottam, hogy akkor eltörik, anyámban azt a hitet keltettem volna, hogy tudatos rosszaság, komoly gonoszság volt, amit tettem. Úgy, hát te tudtad, és mégis. Igen, tudtam, de azt is tudtam, hogy gyereket mindig becsapják. Hol golyamesével, hol meg azzal, hogy hercsol lesz szevédre. Ez a kitűnő fiatal természetkutató később nem egészen ezt a pályát választotta, mert az első éves indexét, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy itten ő inkább a nyelvek irányába ment el, de nem teljesen azért, tehát megmaradt ő nála a természettudomány is, Ortvai Rudolfnál anyagkorpuszkális elméletét hallgatta, Kis Árpádnál a atomok és molekulák elméletét, Kogutovics Károlynál Magyarország földrajzát vette föl az illető. Ugye ki lehetett ez a kitűnő magyar természettudós, aki gyerekkorában ezt a kísérletet végezte el? Ugye, akiről szó van, egy József Attila nevű első éves bölcsész hallgató indexe, aki ugyancsak 100 évvel ezelőtt született, és aki tökéletesen elmondta azt, amit a fizika tanításáról el lehet mondani ebben a rövid idézetben. Erről szól a történet, minden gyerek ilyen. Szeretné megnézni azt, hogy eltörik a lámpüveg, hogyha videt föccsent rá. A probléma csak az, hogy később ezt a kíváncsiságot kipofozzák belőle. Ma már általában nem a mama, hanem gyakran a fizika oktatás. Akkor, amikor formulákat, meg nem értett definíciókat kezdenek el bifláztatni a 10-12 éves gyerekekkel. Itt van a recept. Nem kell más csinálni, mint megtartani ezt az érdeklődést. És akkor utána a fizika az meg a természetek nem fognak eltűnni a köztudatból, hogy úgy mondjam. A közelmúltban Szegeden egy ilyen fizikai játszóházat csináltak, ahol 60-ennyi kísérletet nézhettek meg általános iskolás gyerekek. Az egyik gyerek azt írta be a vendégkönyvbe, hogy tök zsír a buli. Ha én jól értek új magyarul, akkor azt gondolom, hogy ennél nagyobb elismerést manapság elég nehéz kicsiholni egy ilyenkorú látogatóból. Hölgyeim és Uraim, hogyha valaki esetleg most arra is gondol, hogy én azzal, amit elmondtam, azt a látszatot, hogy szerettem volna kelteni, hogy a fizika művelése az egy nagyon szép dolog, és szerencsés lehet az, akinek az jutott osztályrész, hogy ezt teheti, akkor nem tévednek, ezt is szerettem volna mondani. Vagy hogy új magyarul fejezzem be, azt üzenem Szegedre a fiatal barátomnak, hogy jó úton jársz, komám, tök zsír fizikusnak lenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!